20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit Lénárt Vandától hallják. A területvédelmi tartalékos rendszer keretét teljesítettük, a következő feladatunk az építkezés, nem sokára nagyszabású toborzásba kezdünk, így fogalmazott a honvédelmi miniszter, a Magyar Honvédség Vitéz Revicki László első területvédelmi ezred csapatzászlós adományozó ünnepségén Gödöllőn. Szalai Bobrovnicki Kristóf közölte, céljuk, hogy minél többen döntsenek úgy, hogy tenni akarnak Magyarország védelméért, és részei legyenek ennek a nagy családnak, amely nem csak embert próbál, de embert farag, fogalmazott a miniszter. A hivatásos és a területvédelmi tartalékos rendszer egymást kiegészíti, míg a high-tech eszközökkel felszerelt bázisokon elhelyezkedő hivatásosok adják a haderő gerincét, fejtette ki Szalai Bobrovnicki Kristóf hozzátéve, a most teljessé váló 7 ezredből álló területvédelmi komponens a Magyar Honvédség korszakváltásának fontos alkotó eleme lett. Kisorsolta az országos nemzetiségi listák sorrendjét keddi ülésén a Nemzeti Választási Bizottság. 5 nemzetiség szavazó lapján csak egyetlen lista szerepel majd. A nemzetiségi jelölőszervezetek kedden 16 óráig jelenthették be országos listáikat, a Választási Bizottságnak pedig ezt követően nemzetiségenként ki kellett sorsolnia, hogy a jelölő szervezetek milyen sorrendben kerüljenek fel az országos listás szavazólapra. A Nemzeti Választási Bizottság 8 nemzetiségnél el tudta végezni a sorsolást, 5 nemzetiség esetében azonban csak egy-egy listát jelentettek be, így azok sorszáma automatikusan egyes lett. Június 9-én a nemzetiségi választópolgárok egyszerre választják a települési, a vármegyei és fővárosi, valamint az országos önkormányzatokat. Az országos nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán az ország területe egy választókerületet alkot. Az országos lista állításához szükséges ajánlások számát a Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi választások kitűzésekor határozta meg a nemzetiségi névjegyzékben szereplők száma alapján. Aktív turisztikai fejlesztésekre soha ennyi forrás nem állt rendelkezésre, a következő uniós ciklusban 65 milliárd forint jut erre a célra, jelentette ki a miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára. Révész Máriusz hozzátette, az összeget elsősorban térségi fejlesztésekre kívánják fordítani. A tervek közül kiemelte azt az új portált, amelyen hasznos információkat gyűjtenek majd össze, mint például az erdei turistaházak elérhetőségét vagy a kisvasutak menetrendjét. Mint mondta, az ilyen tájékoztatók jelentősen könnyítik az aktív programok szervezését az idősebbeknek is. Az államtitkár az eddigi eredményeket ismertetve közölte, évről évre egyre több szervezettel, köztük nyugdíjas szervezetekkel is együttműködnek, illetve elkészítették a kerékpáros és az aktív turisztikai stratégiát, jelentette ki az államtitkár. A történelemmel folytatódott szerda reggel 9 órától az írásbeli érettségi. Az oktatási hivatal a honlapján azt írta, történelemből középszinten 1138 helyszínen 68.802 vizsgázó, emelt szinten 129 helyszínen 7.679 vizsgázó tett érettségit. A történelem középszintű írásbeli vizsgája 180 percig tartott. A vizsgázóknak egy központi feladatsort kellett megoldaniuk. A vizsgázók a rendelkezésükre álló időt tetszésük szerint oszthatták be az egyes feladatok megoldására. A történelem emelt szintű írásbeli vizsgája 240 percig tartott, 2 feladatlapból állt. Az érettségi dolgozatokat központilag kidolgozott útmutatók alapján javítják és értékelik, olvasható az Oktatási Hivatal honlapján.
Az időjárásról.
Csütörtökön általában sok napsütésre számíthatunk, csak délkeleten, keleten lehet több a felhő a délelőtti órákig. Arrafelé kisebb záporeső előfordulhat, nagy területen élénk lesz az északi-északkeleti szél. Délután a térségünkben 19 és 24 fok közé melegszik fel a levegő.
Az Európa Rádió híreit hallották. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Az Európa Rádió Találkozások című magazin műsorában köszöntöm a kedves hallgatókat, Kisnéveres Viktóriát hallják, és tisztelettel, szeretettel köszöntöm műsorunkban Pál László nagytiszteletű urat, a Poroszlói Református Egyházközség lelkipásztorát. Áldás békesség!
Áldás békesség! Én is köszöntöm Önt és a kedves hallgatókat.
Április 20-án hálaadó istentiszteletet tartott a gyülekezetük a templom új toronysüvegéért, a megújult torony órájáért és harangjáért, a felújított parókia tetőért és az aranyiskola református vendégházért. Arra szeretném kérni nagy tiszteletű urat, hogy beszélgetésünk elején a hálaadó istentisztelet alkalmát idézze vissza nekünk.
Nagy izgalommal töltött el bennünket, hogy hálát adhatunk mindazért, amit Isten nekünk megígért. Itt van az Úr háza építésének ideje. Ageus próféta első fejezete volt az, ami elindított a gyülekezetünket azon az úton, és azért imádkozva, hogy azok az épületek, amelyeken láttuk, hogy nagyon-nagyon romos állapotban vannak, sőt, életveszélyessé fordult a helyzetük, azokat felújíthassuk. Nem túl sok remény és lehetőség volt rá, de végül mégiscsak ugyan az Úr ígérte, megadta nekünk a lehetőséget. Ezért adtunk hálát lényegében, hogy Isten szeretete mennyire körbevette ezt a poroszlói közösséget, és visszaemlékezve ennek az egésznek a szervezésére, tervezésére, januárban eldöntötte a gyülekezet, hogy ezt áprilisban szeretnénk megtartani. Már nem annyira hideg az idő, de még nem annyira forró. Szerettük volna, hogy minél többen részt tudjanak venni azok közül, akik támogatóként léptek fel az egyházi ingatlanjainknak az építésében, és azzal szembesültünk, hogy poroszló egyébként, akármennyire úgy van, hogy egy kis közösség a Tiszató mellett, hát rengeteg program adódik, talán egy napra is. Úgyhogy mi elterveztük, hogy április 20-án szép hálaadó Isten tiszteletet tartunk, de délelőtt volt egy jótékonysági sütivásár, amelyen több mint 1 millió forint gyűlt össze egy kisgyermeknek a gyógyítatására. Ezt az egyik gyülekezeti tagunk szervezte. Délután tartottuk mi az alkalmunkat, a hálaadó ünnepi istentiszteletet, és utána pedig már a 4 órától pedig az Ökocentrumnak volt a születésnapi alkalma. Úgyhogy nem volt egyszerű abból a szempontból sem, hogy mennyien fognak eljönni erre az alkalomra, hiszen tudjuk, hogy valaki egy dolgon részt vesz, akkor már így néha dunszt elég. De sokan voltak, akik sok helyre el tudtak jutni, és Istennek hála több mint 100-an vehettünk ezen az alkalmon részt. Főtiszteletű Barna Sándor főjegyző úr hirdette közöttünk az igét, a már említett Haggeus próféta könyve igei alapján, amelyben a próféta elmondja a népnek, hogy ti azt mondjátok, hogy nincs itt az úrháza építésének ideje, de valójában itt van. És azt, amit a gyülekezet megértett ebből az igéből, erről szólt az ige hirdetés is, és ezért adott hálát igazából főtiszteleti úr is az ige hirdetésben, rámutatva arra a nagyszerű szeretetre, amelyet Isten az ő szent fiában megmutatott számunkra Krisztusban. Ami a fontosabb volt számunkra abban, hogy a méltókép megtartott alkalmon belül az, hogy az idővel senkinek ne éljünk vissza, éppen azért, mert több alkalom is volt egyszerre a településen, és Istennek hála, a mindenfajta háladó Isten tiszteleteken én is, amikor részt vettem, akkor láttam, hogy mennyire hosszúra tud nyúlni, másfél órában mégiscsak megtörtént ez az alkalom, amelyen az igehirdetés mellett történeti kitekintést is hallgathattunk. Kovács Dánielt kértem fel, történészt, drámaírót, akinek a nagypapája Poroszlón volt több évtizeden keresztül presbiter is, sőt, ő maga volt az, aki írta a Poroszló történetéről egy összefoglaló könyvet, 94-ben adták ki, és Dániel összefoglalta igazából röviden a múltat, egy 8 percben, és ünnepélyesen bejelentettük azt is, hogy Dánielt felkértük, hogy az elmúlt 40 év történetét is foglalja számunkra össze egy könyvben, illetve hogy az egész gyülekezet története az meg lehessen számunkra, és ezt nagy örömmel viszi is véghez. Utána a feleségem következett, aki igazából a jelenről, illetve annak a közelmúltjáról beszélt, hogy hogyan alakult, és hogyan formálódott igazából mindaz, amiért hálát adunk, kik voltak azok, akik ebben az egészben részt vettek, és hogy valóban Istennek hogyan adjunk ezért most hálát. Majd pedig köszöntésekre került sor. Röviden, és azt mindenkinek kifejezetten kértem, hogy 3-4 perces köszöntések, amelyek mindenki nagyon tökéletesen betartott. Én magam is személyesen az én élményeimet az építkezésekkel kapcsolatban megosztottam, és a köszöntésekben először felkértem Gordos Attila Egervölgyi Református Egyházmegye esperesét, az esperesünket, hogy köszöntse az egybegyülteket, illetve utána az egyházmegyei főgondnokunkat, Tóth Józsefet, majd pedig Varga László gondnokunkat, gyülekezetünk gondnokát, hogy hozza meg velünk az ünnepi gondolatokat, illetve a településnek a polgármesterét, Bornemisza Jánost kértük meg, hogy ő is egy pár percben adja át az ünnepi gondolatokat. Ez megtörtént, és utána pedig egy kis ajándékot szerettünk volna mindenkinek átadni, akik részt vettek támogatólag ebben a nagy felújításban, méghozzá nem is akármit, ahogy így kifejeztem, hogy amíg építkeztünk, addig a parókia gyümölcsösében termett a szilva, és a szilvából lekvárt és pálinkát lehet készíteni, úgyhogy szilvás mézes pálinkát kaptak azok, akiknek nagyon is köszöntük azt a munkát, amiért most ott hálát adtunk. Miután kivonultunk, hálát adtunk igazából, és áldást kértünk. Főjegyző úr mondott áldást az épített javainkért, a templom süvegért, a parókia tetőért, és majd később átvonultunk a szeretett vendégség után a vendégházhoz, ahol szintén egy áldást kérte majd az ott pihenők életére.
És most ezekről a felújítási munkákról, ezekről a megújulásokról, hogyha szólunk, akkor hogy idézi vissza magának a munkálatoknak a folyamatát?
Nem egyszerű a történet, mivel azzal indul, hogy amikor Poroszlóra érkeztem, akkor egy felújításon keresztül esett a parókia épülete. Egy valami hiányzott, a tetőnek a felújítása. Tehát a gyönyörű szépen felújított körbe épület, ami napkollektorokat is kapott, de csak a földre tudták letenni, mert a tető olyan rossz állapotban volt. Hát igényelte, hogy ez is valahogyan megújulhasson, és Püspök úrnak írtunk, akkor Csomós József Püspök úrnak még, hogy hát jó volna, hogyha 80 éves parókia tetőnek is egy megújulása történhetne meg, mert több helyen beázik, és az a gyönyörű felújítás, ami elvégzésre került, lényegében így hamar tönkre fog menni. Mindemellett volt egy épületünk, az Aranyiskola vendégház, ami még nem vendégházként, hanem szociális, úgy mondom, épületként úgy adtuk ki, hogy akik rászorultak, azoknak adtuk ki ezt az épületet. Ez volt a településnek az első iskolája, 1800-as évek közepén épült, majd pedig a kommunizmus ideje alatt elkobozták, és 98-ban adták vissza az egyház számára, nem túl jó állapotban, és ennek volt egy hatalmas nagy balesete, kiborult a fal, és azon igazából egy gázcső ment végig, nem a mi gázcsőünk volt, hanem a szomszédé, úgyhogy belekerültünk itt országos tévéadásokba, mert elöntötte Poroszlót a gáz. Ráadásul ez egy ünnepi istentisztelet után volt, hogy ez így kiborult, méghozzá böjtfői úrvacsorás istentisztelet után, úgyhogy a nagy ünnepi hangulatból azonnal abba estünk bele, hogy kármentés. És amikor a presbitériummal együtt döntést hoztunk, hogy megkeressük egyházkerületünknek a vezetőségét, akkor ezt fogalmaztuk meg, hogy mind a parókia tetőt szeretnénk megújítani, illetve ezt az épületet szeretnénk teljes mértékben, teljes körülön felújítani, és későbbiekben hasznosítani vendégházként, hiszen Poroszlón hihetetlen magas mértékben a turizmusnak van létjogosultsága, és hát hogyha a gyülekezetünk pont ebből maradna ki, méghozzá úgy, hogy akár egyházi személyek tudnának ott szállást kivenni, pihenni, akkor nagyon nagy hiányunk lenne, hiszen a kerületünknek ez az igazi olyan települése, ez az utolsó kis sarokpontja, amelyet azt mondanánk, hogy hát a Tiszató mellett van közvetlen. Tehát Poroszló az egyetlen ilyen településünk. Mellettünk már Tiszántúl van, attól még nyugatabbra pedig a Duna mellék, úgyhogy ez így egy kis sarok ékszer, viszont hogyha nem figyelünk rá, akkor nagyon hamar romlásnak indul. Meghallotta igazából a kerület a kérésünket. Habár ezek tűntek először a legfontosabbnak, hogy ezek újuljanak meg, egy hatalmas viharok tomboltak Poroszlón abban az elmúlt 5 évben, amíg én ott szolgáltam, és a már megcsavarodott templom süveg is, ami a 22 méteres kőtornyon egy 18 méter pluszt képviselt, tehát hatalmas ilyen mézes kalácsházikónak tűnt, hogyha szemből vizsgált az ember. Nagyon impozáns volt, de az a helyzet, hogy statikailag problémás. És a megváltozott uralkodó szélirányok a Tiszató megépülése után, mivel hát a torony az jóval hamarabb épült meg, mint a Tiszató, elkezdte folyamatosan tépni a tó melletti szélirány, ez az észak-keleti szél, pontosan beleütközött a toronyba, hatalmas felületébe, és olyan csavarodást idézett elő, ami már életveszélyessé tette, és ez is igazából indokoltá vált, hogy hát itt valamilyen felújítás történjen. Vagy a csavarodást oldjuk meg, vagy valami egészen mást. És azon drasztikus döntést hoztuk, hogy mivel a 230 éves templom lényegében mégsem műemlék, csodák csodájára, azon kevés templomok közé tartozik, amelyek nincs a műemlékek listáján, hát alkossunk valami egészen újat, ami megfelelő lesz az ottani környezet számára is, illetve azt a stabilitást is jelképezi, amit ez a gyülekezet szeretne képviselni a jövőben. És így született meg ennek az új toronynak, a teljesen új süvegnek a képe, amely megvalósulhatott, és amiért hálát adtunk. Így kezdtünk el ezután olyan lehetőségek után nézni, amiben ezek az épületek megújulhatnak, megvalósulhatnak. Minden téren szükség volt arra, hogy tervek készüljenek. Ennek a tervezésnek a folyamatában volt nagy segítségünkre egy egri építészmérnök, Hor Kálmán, aki azonnal a segítségünkre sietett ebben, és a szívén viselte ezeknek az épületeknek a megtervezését, felújítási terveit, illetve az ácsokkal kapcsolatban, akik végezték a süvegnek az elkészítését, őket Hernád Németiből hívtuk, a Kusecki Jánost és fiait, tehát lényegében egy ács család végezte ezt a felújítási munkálatot, 3+2 fő, hiszen hárman voltak, és mellette voltak olyanok, akik még tudtak segíteni. És akkor 38 millió forintba került igazából a tornyunknak a felújítása, a teljes költsége, amit igazából vállalt Kosecki János és fiai nagy örömünkre, és nagy kitartással folyamatosan jártak, és mindenben odaadóan és maximálisan teljesítették szakértelmüknek megfelelően. Erre kaptunk először 15 millió forintot a magyar államtól, ebből csak 6 millió volt a bontás, ez a hatalmas süvegnek a bontása, és lényegében nem tudtuk, hogy hogyan fog ez tovább alakulni, mi tényleg abban kapaszkodtunk bele, hogy Isten nekünk azt mondta, hogy itt van az úr háza építésének ideje, úgyhogy eleinte ez az idéglenes tető, ami fent volt, ez stabilnak bizonyult, majdnem egy évig fent volt, és úgy nézett ki majdnem, mint a jeruzsálemi nagy templom nézhetett ki, egy ilyen csonka templom, amelynek nincsen csúcsa, hanem csak maga a kőtorony. Hatalmas munkálatokba úgy kezdtünk még bele, hogy ami fennmaradó összegünk volt, azzal elkezdték az ácsok a munkát, és ők is azzal a bizalommal voltak, hogy majd lesz valami. A gyülekezet közben gőzerővel gyűjtött, és nagy lelkesedés volt, úgyhogy egészen a munkálatoknak a végére 8 millió forintot gyűjtött össze ez a kicsi gyülekezet, és az elszármazottakból, akik szerettek volna adományozni az építkezésre. Úgyhogy volt egy hatalmas viharunk tavaly nyáron, júliusban, amely leszette az idéglenes tetőt, egy 10 perces vihar volt, de meteorológiai szolgálat szerint is elképesztő és rendkívüli volt, tehát bőven 100 kilométer feletti szélvihar, és a mindenfajta feszítékeket, amelyek sarkonként 4 tonnával húzatták vissza, ezt az idéglenes tetőt is leszakították. Én pont kint voltam, úgyhogy majdnem mellém szaladt le ez a tető. Tényleg egy hirtelen jött vihar volt, de olyan szerencsésen, hogy nem az új süvegre, ami épült lent, sem a mellettünk lévő 33-as főútra, hanem lényegében be a parókia udvarára, ott is csak a harangnak a vezetékét szakította el, amit utána édesapám újra kötött akkor, hogy ezt tudjuk használni, és akkor, ha más nem, akkor összeharangozva, de tudtuk folyamatosan a harangot használni, tehát, hogy minden harang szóljon. Voltak hatalmas támadások a településen belül is, amiben engem felelőtlenséggel vádoltak, hogy milyen munkát veszek át, és 2 hétre rá, amikor a Kossuth Rádióban szólhattam, igazából több százezer ember előtt, akkor előtte való nap, szombaton, amikor bent voltunk a hangmérnökökkel a templomban, akkor viszont az évszázad viharra csapott le Poroszlóra, és egyetlen egy épületen kívül szinte minden megrongálódott, az egyetlen egy épület viszont a református templom volt, ebben nem lett kár. Hatalmas fák dűltek ki, és az emberek a kármentesítésben igyekeztek előjárni, és így is voltak, akik eljöttek másnap a templomi istentiszteletre, és az úrhoz kiáltottak, hogy minden helyre állhasson. Tehát, hogy innek megvolt egy nagyon erőteljes jelentése is, valaki mondta is azt, hogy lehet, hogy nem kellene olyan bántásokat mondani sem az egyházra, sem a lelkészre, ami talán igaztalanok, mert az úr leglátszik, hogy még a viharoknak is ő az ura, és már még nagyobb csapások is érhetik azokat, akik igazából az Isten munkája ellen szólnak, hiszen ez pontosan olyan volt, hogy mi hittük, hogy ő építi, és hogy lejött igazából az idéglenes tető, mondjuk úgy, hogy mi munkát is spóroltunk vele, tehát teljesen pozitívan vettük ezt fel, hogy nem lett senkinek sem baja, és minden megoldható. Jöttek tévényilatkozatok is ezzel kapcsolatban, megkerestek bennünket, és hálásak vagyunk, hogy leadták igazából a teljes nyilatkozatot, amiben hálát adunk Istennek, hogy senkinek semmi baja nem lett, és majd hálát tudunk azért is adni, hogy minden itt fel fog majd épülni. Szóval elindultak ezek a munkálatok, folytatódtak nagy erővel, úgy, hogy kaptunk még 15 millió forintot a magyar államtól, és így is igazából a gyülekezet adománya nélkül nem épülhetett volna fel. Úgyhogy ezért volt rendkívüli számunkra ez az egész, és most már a torony az úgy épülhetett meg, hogy 45 fokban elforgatott, erdélyi harangláb stílusú, és pontosan az uralkodó szélirányt töri meg, úgyhogy azóta is voltak nagy viharok, de meg sem rezdült.
Az április 20-ai hálaadó istentiszteleten említette, hogy boroszló múltját Kovács Dániel ismertette, ezt követően pedig az ön felesége Pálné Zavanyi Éva számolt be a felújítás ütemezéséről, hogyha ezekből a beszámolókból idézne most nekünk.
Dániel összefoglalta röviden a történetiségét boroszlónak, az újkori történetét, amely már a török hódoltság idejéről szól, és hogy az ellenreformációban is, hogy igazából 1721-ben katolikus egyház hírhet nyomozó bírósága járt egyébként Poroszlón, akkor így hívták őket, hogy a Pesti Inkvizíció, hogy megvizsgálja, jogosan használja a poroszlói református gyülekezet a templomot. Mert volt egy bencés monostor, aminek a klastrom templomját használták, az újonnan betelepült igazából tokai kálvinisták. Ezt újítgatták, építgették, és megkérdezték a nagyon-nagyon-nagyon idős embereket, felsorol olyanokat, amelyben 90 évesek is voltak, akik még a nagyapjuk idejéből is arra emlékeznek, hogy ezt itt csak a reformátusok használták, tehát hogy visszaemlékezés szerint is már régóta azt a templomot a reformátusok használták. Azért volt ez fontos a későbbiekben, hogy egyrészt, hogy a reformátusoké lehetett ez a klastrom templom, másrésztről, hogy később Mária Teréziától kértek engedélyt arra, hogy egy újabb templomot építhessenek, amely már nagyobb, és amely befogadja igazából az egyre növekvő gyülekezetet, amely egy kilométerrel feljebb a most lévő helyén épülhetne meg, méghozzá nem is akárhogy, tehát a klastrom templomnak a kövei legyenek az alapja. Tehát, hogy a régit és az újat együtt így szerette volna a poroszlói református nép, és hogy ennek ez megvalósulhatott, ez egy évtizedes küzdelem és csoda volt. Erről szólt, illetve arról, hogy ez már itt a rendszerváltás óta a harmadik hálaadó ünnepi istentisztelet lehetett, amiben hálát adunk a megújulásért, volt itt már külső megújulás, belső megújulás, de most így, hogy a torony lehetett itt egy ilyen vali új tornyot építhettünk, ez volt így a harmadik. A feleségem Pálné Zavanyi Éva, közgazdászkócs, teljes mértékben az operatív feladatokban segített, illetve az adminisztrációban. Az ő háttérmunkája nélkül én, ahogy ott meg is köszöntem a feleségemnek nyilvánosan, én az ideá kergetője vagyok, illetve az embereket próbálom motiválni, de ebből mind semmi nem lett volna, hogyha ő nincs mellettem, és aki igazából konkrétan és tényszerűen látja azt, hogy mikor, mit és mennyiből történik. Úgyhogy ő volt az, akit felkértünk még, hogy a magáról az építkezésről és azoknak az anyagi történéseiről foglalja össze, hogy a gyülekezet számára is, vagy a megjelentek számára, hogy mi történt. És ő említette egy nagyon fontos dolgot, amely a poroszló történetiségéhez és a mostani jelenhez is kapcsolódik, az pedig az, hogy amikor a tervezés pillanatában arra nem számítottunk, hogy a régi csúcsdísz helyett teljesen újat kell készítenünk, a bontáskor derült ki, hogy az időkapszula tanúsága szerint 1940-ben felhelyezett csúcsdísz golyónyomokkal van tele, a jelképek számtalan helyen átlettek lőve a történelem viharai közepette, ilyen magasságban igazából ezeket a golyónyomokat nem lehetett látni. Mégis azért voltunk hálásak, mert ebben a régi csúcsdíszben megtaláltuk az 1940-ben és az 1908-as iratokat is, mert ott szintén egy vihar miatt eltört igazából a csúcsdísz, újonnan alkotta a gyülekezet, és úgy helyezték fel, és abban egy gyönyörű történelmi képet látunk az akkori gyülekezetről, az akkori hitről, az akkori hozzáállásról, és hogy ugyanaz az adakozó szellemiség, ami akkor 1940-ben megmutatkozott, az most is ugyanúgy megmutatkozott a gyülekezet életében, tehát ebben mit sem változtunk. És akkor, hogy a 2022-2023-as mozgalmas év volt az építkezések szempontjából, úgyhogy, ahogy mondtuk is, hogy itt három épületet újítottunk fel egyszerre, tehát a templomunkat, a parókiát, illetve a visszakapott épületet, aranyiskolát. Azért aranyiskola egyébként a neve, mert volt a településen egy Arany Géza nevezetű, nagyon híres tanító, aki abban az épületben tanította a kis nebulókat, és elnevezték ezért aranyiskolának. Nekünk pedig így, hát egy kapóra jött ebben is, mint aranymondás, ugye, ami az igével kapcsolatban, a gyerekeknek tanítjuk a hittanórán is, tehát az aranyiskola református vendégház néven fog majd ezt tovább élni, és Erről számolt még be a feleségem, hogy ez miért is ez a név, és ezt lepleztük lényegében le. Az alkalmon még annyit, hogyha hozzáfűzhetem, hogy Elek Lajos kántorunknak a fia, orgonaművész fia Elek Péter játszott, nagy-nagy megelégedésünkre. 2-3 percet kértem csupán tőle, de hirtelen gyorsan ott meg is egyeztünk a többiekkel, hogy szeretnénk ebből egy másfél órás koncertet, mert nagyon emelte az alkalomnak a színvonalát. Lényegében erről volt szó, illetve arról, hogy amikor elkészült maga az új süveg, akkor ugye az örök elégedetlen hangok, hogy jó, ezt megcsinálták, és mi lesz a toronyórával? Mert hát a toronyóra szintén egyébként a viharoknak köszönhetően tönkrement, nem működött már a motorja, stb., nem működött bent a világítás, sőt a harangjáték is, ahogy mondtam, hogy kiszakította a vihar, nem működött már egy jó ideje, és az egyik gyülekezeti istentiszteleten így kicsit ilyen mózesesen úgy odacsapva, hogy na jó, akkor ha szeretnétek toronyórát lánccal, kedves testvérek, akkor tessenek érte újból adományozni, mert én már úgy voltam vele, hogy elég sok mindent tettünk. De a gyülekezetnek még volt ehhez hite és anyagi tehetsége, úgyhogy 2 hónapon belül közel 1,5 millió forintot összegyűjtöttek arra is, hogy rendbe tegyük az óramotorját, sőt, teljes cseré történjen a világítását és a harangjátékokat, úgyhogy újból 4-szer harangjáték is megszólal Poroszlón.
A gyülekezet lelkipásztoraként hogy fogalmazná meg, hogy látja, hogy mit jelent a közösség tagjai számára a templom?
Poroszlón a hívő testvérek elég szemérmesek. Ez azt jelenti, hogy amikor adományoznak, és voltak itt hatalmas adományok, volt olyan, aki 2 millió forintot, volt, aki 1,5 millió forintot csak bedobott a postaládába, és elviharzott. Nem tudtuk, hogy kicsoda. Volt olyan, akit előtte nem láttunk, eljött egy istentiszteletre, azt mondta, megérintette, és szeretne adományozni, és letett 1 millió forintot. Tehát, hogy ilyen összegekből is állt ez össze, és nem szerették volna, hogy bárhogy is kiemeljük őket. Fontos volt nekik maga az épület és az, amit jelképez. Illetve, hogy Poroszló közepén hatalmasan, impozánsan áll egyébként ez a 1250 fős, több mint 700 négyzetméteres alapterületű templom. Természetes volt számukra is, hogy mint református őseikre tekintettel is szerették volna, hogy ez a templom ne tovább romoljon, hanem inkább épüljön és szépüljön. Testvéreknek a templom az abból mutatkozik meg a fontossága, hogy sőt már az ősöknek is, hogy még 3 éve, hogy felálltak a falak 1790-től 93-ig, még a tető el sem készült, és már felszentelték, és az emberek azt mondták, hogy de mi szeretnénk benne istentiszteleteket már tartani. És amikor az építkezések folyamata miatt igazából hol az egyik kaput, hol a másik kaput a templom bejáratnál muszáj volt lezárni, nem lehetett arra közlekedni, akkor azért éreztük, hogy még akkor is, amikor félig odabent a templomban kihúzva a katasztrófa védelmi szalaggal, hogy oda nem lehet senkinek se ülni, mert hogyha a torony dől, vagy bármi, tehát nem szabad, akkor is úgy voltak vele, hogy de akkor is a templomot szeretnénk választani. Ha hideg, ha meleg van, ha bármi van, szeretnénk a templomunkat megtartani. Ez adja meg számunkra azt az identitást, azt az ősiséget, azt a hitet, amiben a régiek hittek. És akiknek volt akkor a hitük, hogy ekkora templomot építsenek az Isten dicsőségére. Mi, akik itt vagyunk utódok, a magunk részét is tegyük hozzá, mert az a hit van bennünk, hogy nem velünk kezdődött, és nagyon szeretnénk, hogy ne velünk fejeződjön be.
Ugye már itt az alkalom után néhány nap táblatából visszatekintve, és találkozásokkal is telt bizonyára ez a néhány nap, milyen visszajelzések voltak esetleg a gyülekezet tagjai részéről, hogy élték meg ők az alkalmat?
Mindenkiben a hála érzése maradt meg. Kaptam egy SMS-t az alkalom után az egyik gyülekezeti tagunktól, hogy egész életére szóló élmény marad. Ez az egész, ami itt történt. Az istentiszteleten levetítettem azt a kis videót, amit készítettem a toronynak az újjá születéséről. Ez egy 3,5 perces, mondhatnánk olyan, mint egy mozitrailer összevágva, hogy lényegében a főbb mozzanatok megjelenjenek benne. Mindennek az az indulat, az az egyszerűsége, az a kelleme mutatkozott meg, amelyben ténylegesen hívjuk és várjuk az Urat segítségül, hogy vele kerekez az egész történet. És azok, akik ott voltak, és hívő szívvel voltak, mindannyian azt mondták, hogy igen, ez így volt jó. Nem pihenhetünk meg ugyanakkor, hogy ennyi elég is volt, hanem hogy menni akarunk tovább, és hogy ez egy új lendületet ad nekünk, hogy akarjuk még ezt az egészet tovább csinálni. Ad nekik újból célt. Nem csak az épület maga, hanem az, hogy van közösség, hogy lesz közösség, hogy rajtunk is múlik az, hogy hogyan tovább, hogyan lépünk tovább, hogy csak fenn akarjuk-e tartani a szervezetet, magát, a gyülekezetet, hogy valahogy csak úgy éldegéljünk, vagy a célokat megválasztjuk, hogy mi is az eredeti célja, mi volt az őseinknek a célja, és mi a mi mostani célunk ebből az egészből, és visszamegyünk a bibliai alapokhoz, hogy valóban ezzel az egész templommal azt szolgáljuk, hogy az embereknek hirdessük a mi Urunk Jézus Krisztusnak dicsőségét. Hogyan? Hát rengetegen jönnek turisták Poroszlóra, és igen, vasárnaponként is ellátogatnak. És a vendégházzal együtt viszont kiegészül az, hogy szeretnénk azt, hogy elsősorban egyházi személyek, lelkipásztorok, szolgálattevők pihenjenek meg itt, hogy akik Poroszló megpihennek és hazamennek, azok újult erővel tudjanak majd szolgálni, és hogy egy ilyen küldetést betölteni. Úgyhogy amikor arról van szó, hogy vajon mit éltek meg a testvérek, és hogy mit mondanak, sokkal-sokkal jövőbe tekintőbben látták ezt, nem csak magára az alkalomra szólt ez, hanem már kitekintve arra, ami még ránk vár. Ha csak azt mondanánk, hogy ez így szép volt, és ezt letudtuk, akkor valóban, hát szép volt az alkalom. Ahogy mondták, pörgős, másfél óra, nem három óra, mindenki, aki felszólalt, szépen érthetően szólt fel, nem kellett, nem tudom, hány perceket végig szenvednünk egy-egy felszólalónál, hogy mit szeretne mondani, mindenki a lényegre tért, mindenki hálát adott, mindenki köszönte, és azt hiszem ez volt itt a lényeg. Amikor ma a világunkban olyan kevés a köszönet és a hála, akkor ez mint egy falat kenyér, ez hiányzott az embereknek, és jó volt ezt érezni és látni, hogy itt és most, ott akkor ez így összpontosult.
És hogyha az elmúlt éveket idézni vissza, amióta a Poroszlón szolgál, akkor akár a kezdeti a találkozást, ha már ugye Találkozások című magazin műsorunkban beszélgetünk, akár azt az időszakot, vagy azt a pillanatot visszaidézi, illetve egy picit értékeli talán ezt a néhány évet, amit itt a közösség szolgálatában, a közösség tagjaival együtt élhettek meg, hiszen nagyon sok találkozást is tartogatott ez a néhány év eddig is.
Őszintén szólva ezt tőlük kellene megkérdezni. Miért is? Mert hogy ahogy én oda kerültem egy pályázat útján, nagyon azt éreztem, hogy én idegen vagyok ennek a közösségnek. Tehát mondjuk úgy, hogy egy pályázat, ahol lelkészek között dől el, hogy ki kicsoda, sok esetben nem feltétlenül az érdemért választják az embert saját jogon, mert hogy engem ismertek, és hanem akár valakinek az ellenében döntenek. Úgyhogy a kezdetben azt, hogy én és az én családom kicsoda, még nehéz volt elfogadni, hiszen én magam is hát nagyon fiatalon, 31 évesen kerültem oda. 5 évvel ezelőtt, akkor még szakállam se úgy volt. Lényeg az, hogy sok esetben, még az elején azzal találkoztam, hogy azt hitték, hogy én vagyok a lelkésznek a fia. Nem gondolták, hogy ilyen fiatal embert választottak meg. Utána viszont, amikor elkezdtük a cselekvést, és ez itt pandémia idején kezdődött el, amikor igenis arra volt szükség, hogy bátran tudjunk lépni bizonyos helyzetekben. Ilyen volt például az, hogy közeledett Trianon 100. évfordulója. És a gyülekezettel elterveztük azt, hogy szeretnénk egy trianoni emlékhelyet készíteni a toronnyal szembe. És mivel hát jött a pandémia, úgy éreztük, hogy ez mind mindent keresztbe vág. De nem. És ennek a csodája az volt, hogy ha ketten-hárman is dolgoztunk folyamatosan rajta, mert ugye egyszerre sokan nem lehetett, kialakítottunk egy olyan helyet, egy olyan emlékhelyet, ahova felállítottunk egy gyönyörű szép kopjafát, amely körül úgy gyűltünk össze az első adandó lehetőséggel, amikor már szabad volt így összegyülekeznünk, hogy éreztük annak az erejét, hogy igenis ez a közösség, amit eltervez, és az Istentől jövő, akkor ez meg fog valósulni. És ennek a csodája, amire vissza akartam utalni, vagy előre akartam utalni, az pedig az, hogy ez az emlékhely lett annak a helye, ahol megépült az új süveg. Ez volt az egyetlen legstabilabb és egyenesebb hely, ahol megépülhetett. Úgy, hogy még akkor nem tudtuk, hogy süveget akarunk építeni, vagy bármibe. 2020-ban még erről nem volt szó. És hogy ez is jelképezte azt, hogy amikor a gyülekezet saját erejéből, de Istenre tekintve kezdi el ezt a történetet, hogy megvalósítunk, formáljuk a közösségünket, akkor onnantól kezdve megvalósulnak a legnagyobb csodák is. És amit így a lelkészükkel így együtt megélnek, és én megélek, mint találkozás, az innentől kezdve az, hogy nem úgy látnak már engem, mint egy lelkészt, akit megválasztottak mondjuk több pályázó közül, és hogy vagy beválik, vagy nem, hanem már azt, akit elfogadtak úgy, mint pásztoroknak, aki Istenre tekintve, de profétai lelkülettel igyekszem őket vezetni. Olyan látásokban, amelyek lehet, hogy először még ők magukról sem hinnék el, és végül meglátjuk, hogy igenis, Isten ennek a közösségnek sokkal többet ad, mint amit ők elhisznek magukról. Innentől kezdve viszont ez a hála szintén, hogy hálásak vagyunk egymásért. Úgyhogy amikor itt találkozunk és örülünk egymásnak alkalomról alkalomra, akkor látjuk, hogy ez a közösség egyre inkább növekszik, bővelkedik. A gyermekisten tiszteletünknek a száma, és legutóbb is 34 fővel voltunk együtt jelen, ami szintén egy nullából indult el, de mégis kezd közösségé formálódni. Akkor a konfirmandusok, akik egyébként nem csak a fiatalokból áll, hanem lesz nekünk 40 éves konfirmandusunk, és lesz 75 éves konfirmandusunk is a 12 évesek mellett. És ezek az emberek most döntenek. Most döntenek amellett, mert azt érzik, hogy ez a közösség befogadó, szereti őket, és igazából Krisztushoz akarnak csatlakozni. És amit én látok ebben az én szerepemet és az én családomnak a szerepét, az az, hogy szeretnénk hitelesen közvetíteni az Úr akaratát, illetve a Krisztusban való járást. És hogyha ezt ők így felfedezik rajtunk, és amit erre kapunk visszajelzéseket, akkor láthatjuk, hogy a közösség is egyre inkább, még inkább elfogadóbb, és még inkább szeretetteljesebb. Van hova fejlődnünk, ha azt mondanánk, hogy na most megálltunk, mert így minden nagyon jó, akkor elindul egy romlás. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy folyamatosan a fejlődésre van szükségünk és a megújulásra, vannak pillanatok, amikor megállhatunk, hálát adhatunk, mint például ez az ünnep is volt, akkor azt mondjuk, hogy igen, itt egy folyamatos növekedésnek lehetünk szemtanúi, egy megújulásnak. És azt hiszem, ez az, amire szükségünk van együtt is, és ezért én ezt érzem meg, hogy megbecsülnek, szeretnek, és tisztelnek a testvérek.
Milyen egyéb alkalmakról számolna be nagytiszteletű úr, amik a találkozás lehetőségét adják meg a közösség tagjainak?
Most tavasszal, télen és tavasszal indítottuk el a poroszlói tanítói estéket. 4 alkalom volt. Az első az Isten szerinti házasságról. Prózsa István, Burva Szilasi lelkipásztor jött el közénk. A másodikat a megbocsátás kérdéséről tartottuk, Márkus Tamás András lelkipásztor, ő az Őrmezői missziói gyülekezetről Budapestről. Az egyház és politikával kapcsolatos kérdésekben egy előadásunk volt Pocsai Miklós, Kelen Völgyi és Albert Falvai református lelkipásztorral, illetve volt egy gyülekezeti tagunk, aki viszont gyógyszerész, és ő a természetes immunerősítőkről tartott nekünk előadást. Azért voltak ezek különleges előadások, mert többet próbáltak nyújtani, vagy mélyebben, mint amikor az Isten tiszteleten egy igei hirdetést meghallgatunk. Szóval elsősorban arról a igei motivációról szól, hogy hogyan érdemes élnünk, vagy hogyan folytassuk tovább a hetünket. Vannak tanítói Isten tiszteleteink is, azon kívül, de hogy ezek a kifejezett alkalmak és estékre, akik eljöttek, találkozhatunk úgy egymással és olyanokkal, akik egyébként a településünkön élnek, de lehet, hogy még eddig nem nagyon bátorkodtak el közénk, de érdekelték a témák. Vannak ilyen lehetőségeink is, tehát az Isten tiszteletünk után szeretett vendégségeket szoktunk tartani, egyszerűeket, egy kis kávé, egy kis tea, de találkozási lehetőséget. Jönnek közénk különböző gyülekezetekből vendégszolgálatokra. Volt olyan, hát be kell ismernem, nem egyszer, amikor 70 és 90 fő felett volt a vasárnapi Isten tiszteleti létszám, és 3-4 helyre is köszöntöttem igazából így a vendégeket, és a sajátjaink közül éppen mivel aratási munkálatok voltak, 15-en tudtak részt venni, tehát azért a 70 főből csak a sajátunk volt 15, de ők viszont lelkesek voltak. ők voltak azok, akik azt mondták, hogy hát majd ők később mennek az egyéb más munkálatokba. Tehát ezzel is kell számolni például egy ilyen településen, ahol a földművelésből is élnek az emberek, nem csak a turizmusban, hogy vannak bizonyos kegyelmi idők, amelyeket ki kell használnunk velük a találkozásra, és így a téli időszakok az elmélyülés szolgálják, tehát igyekszünk olyan alkalmakat szervezni, ahol a hitünk, az egymással való kapcsolatunk elmélyülhet, a nyári viszont kifejezetten a kifelé nyitás, a hozzánk érkezők, a máshonnan érkezők felé igyekszünk nyitni, és akár találkozási lehetőségeket biztosítani.
És ilyenkor ugye a generációk is találkoznak a különböző alkalmak lehetőségében.
Igen, 9 órakor van gyermekistentisztelet, 10 órakor nagyistentisztelet. Külön tartjuk ezt. Én amikor cigánymissziós lelkipásztor voltam, Sátoraljaújhelyen, akkor én azt vettem észre, hogy a külön tartott alkalmaknak ott azért nem volt létjogosultsága, mert a gyermekek, hogy többen is voltak egyrészt, másrésztről pedig nagyon érdekes visszajelzést kaptam ott is, és itt is, hogy fel kell nőni ahhoz, amit hallanak. Nagyon örülök egyébként, hogy a gyermekek és a szülők, akik eljönnek, közülük már volt, aki konfirmált is, vannak, akik keresztelkednek, és ez onnan indult el, hogy egyáltalán elkezdtek gyerekistentiszteletre járni, van már onnan presbiterünk is, aki nagyon aktív tagunk, hogy egyáltalán az üzenet az ugyanúgy annak a vaskossága maradjon meg, ami maga az evangélium, egy picit más köntösben. De amikor vannak nagyobb ünnepkeink, amikor együtt találkozunk, akkor viszont a gyermekek szolgálnak egyébként az idősebbek felé, énekszóval, versekkel, és olyan öröm, amikor dicséretet kapnak személyesen is az idősebb korosztálytól. Engem is egyébként ezt tartott bent a gyülekezetben, annak idején szírom egy gyülekezetben, hogy konfirmációm után is az idősebb tagok körbevettek, szeretettel vettek körbe, és azt éreztem, hogy nekem itt a helyem. És ezt tapasztaljuk igen itt is, hogy akkor érzik a kisebbek, hogy igen, őket ugyanúgy elfogadják, szeretik, sőt, ugye a sok nagymama és nagypapa korúak is úgy néznek rájuk, mint hogyha a saját unokáik lehetnének, akkor ebben meg történik egyébként egy olyan kontakt, egy olyan kapcsolat, ami azt hiszem mindenkinek szintén ez a hála a legjobb szó rá, hogy megvalósul.
Néhány gondolat az imintiekben már elhangzott a jövőre vonatkozóan, de azt szeretném kérni, hogy beszélgetésünk végén egy picit tekintsünk még egyszer előre, hogy a közeli és a távoli jövő terveiből még megosztana velünk néhány gondolatot.
A most felújításra került Arany Iskola Református Vendégház, azzal vannak nagy terveink, elsősorban, sőt, kifejezetten egyházi személyek számára, tehát református lelkés családok, presbitériumok, református intézményben dolgozók számára szeretnénk kínálni lehetőséget a feltöltődésre, és nem csak a pihenéssel kapcsolatban, hanem tervezünk alkalmakat, tréningeket, amelyeken szintén elmélyíthetjük a hitünket. Az egyik presbiterünk ráadásul hajóztatással is foglalkozik, úgyhogy van lehetőség arra, hogy hajókirándulásokon vegyenek részt. Eleve, amikor én Poroszlóra érkeztem, az volt a nagy vágyam, hogy itt az emberek, és az egyik nyilatkozatomban is ez volt, ami a Reformátusok lapjában jelent meg, hogy szeretném, hogy az érett lelki felnőtt korúságra jussanak el, amelyben az, hogy felismerik, hogy ők kicsodák Krisztusban, és hogy micsoda lehetőségük és szabadságuk van a szolgálatra. Felismerjék igazából a kegyelmi ajándékaikat, és hogy valóban egy szeretett szolgálat, egy szeretett közösség valósulhasson meg. Ez lenne a továbbiakban is a terv, mind a mellett, hogy ezt a közösségnek, ezt az indítását és célját szeretnénk, hogyha ki tudnánk úgy terjeszteni azokra is, akik hozzánk érkeznek. És a vendégház egy ilyen eszköz lehetne ebben, hogy a megújulásra való eszköz. Nekünk is nagyon fontos felismerni ezt, és szeretettel várjuk azokat, akik ezután úgy érzik, hogy akár Poroszlóra, a Tiszató mellé szeretnének érkezni, és egy kis feltöltődésre, pihenésre vágynak. 3 apartmanos, 2 fő, 5 fő és 6 fő, illetve van egy központi terme is, egy hatalmas nagy tárgyalóasztallal, úgyhogy le tudnak mindannyian ülni, hogyha együtt 13 fő veszi ki igazából ezt az épületet. Hogyha még többen vannak, akkor viszont az elődöm, nagy tiszteletű Dudás Ferencnek is van egy vendégháza, akivel meg tudjuk majd oldani azt, hogy akár nagyobb csoportokat is el tudunk majd helyezni.
És mostani beszélgetésünket egy igei gondolattal zárja nagy tiszteletű úr, azt szeretném kérni.
a Hageus próféta könyve első fejezete alapján, amelyről már többször szót emeltem, itt van az Úr házaépítésének ideje, és a feleségemnek a felszólalásából hagy idézzek. Ezzel kapcsolatban. Ami lehetőségeinkhez mérten megtehető volt, azt mindig elvégeztük, ám most nem látjuk emberileg magunk előtt a megoldást. Mégis hittel nézünk a jövőbe. Isten akkor teszi a legnagyobb csodákat, amikor emberi szemmel, matematikailag, pénzügyileg nem látjuk, hogyan lehetne ez lehetséges. Ott tud ő igazán cselekedni, és hisszük, hogy meg is teszi, ahogyan eddig is tette, övé legyen a dicsőség, mert vele együtt épül a ház, vele együtt épül a közösség.
Nagy tiszteletű Pál Lászlónak, a Poroszlói Református Egyházközség lelkipásztorának köszönjük szépen a beszámolót, köszönöm szépen a beszélgetést, áldás békesség.
Áldás békesség.
És kedves hallgatóinktól is elköszönünk, az elmúlt órában az Európa Rádió Találkozások című magazinműsorát hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, búcsúzom önöktől, Kisnéveres Viktóriát hallották. Áldás békesség, viszont hallásra.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
We've turned the page. For a new day has dawned, and we've rearranged what is right and what's wrong. Somehow we've drifted so far from the truth that we can't get back home. And where are the virtues that once gave us light? And where are the morals that governed our lives? Someday we all will awake and look back just to find what we've lost. We need to get back to the basics of a life, a heart that is pure and the love that rage is the reason it out. Just meditate and you can overcome every doubt. After all, man is a god. They say God is no longer alive, but I still believe
in the Orion cross.
Whoa. Of life. Oh.
heart that is pure and a love that
az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Still a daughter, still a daughter, still a son.
Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap.